Ha tavasz, akkor turné. Ha turné, akkor Partizán. Tarts velünk, találkozunk személyesen a hétállomás valamelyikén, kövess az adásokat a csatornán is, és iratkozz fel a turné napló hírlevélre. Részletek a turné.partizán.hu címen.
Sziasztok, ez itt a Gemist és a Partizán közös podcastje, amiben Közép-Európa és a Balkán aktuális ügyeiről szokott szó lenni. Aki még nem ismerne minket, a Gemist egy hetente kétszer jelentkező hírlevél, amire a www.gemist.hu címen lehet feliratkozni. Ezt tegyétek meg, ha még nem történt volna meg. Engem Bukovics Martinnak hívnak, a Balkán kapujából Pécsről jelentkeztem, és itt van velem Tehet Péter, aki a Balkán igazi fővárosából, Bécsből. Dobar dan svima i zdravo, Peter!
Szevasztok!
A mai adásban továbbra is délfelé nézünk. A Balkánon ugyanis óriási műsorokat rendeznek a szerbek. Ugye a legutóbbi adásunkban Bosznia-Hercegovinát tárgyaltuk ki, most pedig Szerbiára nézünk, ahol a hatalom és az ellene november óta tüntetők, főleg egyetemisták, fordulatos és izgalmas sakjátszmáját lehet követni. A Gemist egyébként mind Boszniát, mind Szerbiát a helyszínről tudósítja. Az elmúlt hetekben a magyar sajtóban egyedüliként Banja Lukából és Begled Upics voltak helyszíni anyagaink. Úgyhogy még mielőtt azonban jobban belemerülnénk, kicsit beszélgessünk arról, hogy mégiscsak ezt az egész tőlünk délre lévő országot korábban Jugoszláviának hívták, sőt egészen 2003-ig hívták Jugoszláviának. A mai Szerbia mennyiben tekinthető Jugoszlávia örökösének, Péter?
Hát valóban abban az értelemben, hogy ez az államalakulat, ami egy ideig Jugoszlávia, a szocialista Jugoszlávia szétesése után Szerbiát és Montenegrót ölelte fel, az magát továbbra is Jugoszláviának hívta. Ugye a köznyelvben ezt kis Jugoszláviaként ismerjük, de hivatalosan Jugoszlávia volt a nevük, tehát ebben az értelemben teljes mértékben jogutódja volt a korábbi Jugoszláviának. Tehát jogi értelemben a kérdés ezzel megválaszolható. Ha kulturálisan nézzük, akkor valószínűleg Bosznia, amiről ugye az előző adásban beszéltünk, inkább tekinthető kis Jugoszláviának, ugye a három nemzetiség, a három fő vallás találkozása kapcsán, de azért ugye Szerbia is egy több nemzetiségű ország. Egyrészt ott van a vajdaság, magyar, horvát, román, szlovák, stb. Korábban még német kisebbségekkel is, bár egyébként már a vajdaság majdnem a szerb nacionalizmus egyik fellegvárává vált, hiszen ugye a jugoszláv polgárháború idején nagyon sok elűzött horvátországi vagy boszniai elűzött szerbet éppen a vajdaságban telepítettek le, ami nem csak az etnikai összetételt változtatta meg, de a politikait is. Nem véletlen, hogy Vučić pártja az igen erős vajdaságban, és a hagyományos autonómista pártok, Nenad Csanák, ugye a vajdasági szociáldemokrata ligája például, azok gyakorlatilag már a labdába sem rugnak, a magyar kisebbség az pedig hát gyakorlatilag megcsinálta magának a kis Orbanisztánt Vučićisztánon belül, tehát igazából már a vajdaság aztán semmiképpen nem tekinthető, úgymond kulturálisan európaibnak, mint Szerbia többi része, de történelmileg igen, és ott van ugye a Szandzsák is, ahol ugye muzulmán lakosság él, amelyre lehet vitatkozni, hogy ők most bosnyákok-e, vagy muzulmán szerbek, és egyébként albánok is élnek, nem csak azért, mert Koszovót ugye Szerbia továbbra is a saját részének tekinti, de hogyha nem tekintjük a részének, akkor is a dél-szerbiai részeken vannak albán többségű falvak. Már éppen erről van szó nagyon sokszor, hogy ezeket ki lehetne cserélni a szerb többségű koszovói településekkel. Tehát a multikulturalizmus azért az megvan Szerbiában, és papíron még a kisebbségi jogok is elég jól érvényesülnek, sőt ugye személyi autonómia is van ugye a magyarok számára, ami persze minek után egy párt uralja az egész magyar politikai és média közéletet vajdaságban, hát demokratizációt aztán semmiképpen sem jelent, de van egyfajta kisebbségi autonómia, ez igaz egyébként a szandzsáki muzulmánokra, és ők is bent ülnek a belgrádi parlamentben, stb. Stb. Illetőleg egyébként, hogyha a jugoszlavizmus mint nézetet nézzük, akkor az elsősorban inkább egy horvát nézet volt, de a horvátoknak, tehát a 19. században igazából Horvátországban alakult ki ez a gondolat, amit jugoszlavizmusnak nevezünk, a szerbeknél mindig is inkább a nagy szerb gondolat dominált, akik egyszerűen, aminek értelmében ezt az egész régiót ők Szerbia uralmára akarták hajtani, és aztán ebből alakult ki, hogy a horvátok, meg az összes többi népek Jugoszlávián belül azt gondolták, hogy maga a jugoszlavizmus is egy szerb gondolat lenne, de ez nem egészen igaz, sőt, a szerb nacionalisták már a titói Jugoszláviában is mindig úgy érezték, hogy ők igazából Jugoszlávia legnagyobb vesztesei, hiszen ugye Jugoszlávián belül volt egy szerb tagköztársaság, de egyedül nekik kellett autonómiát biztosítaniuk Vajdaságban is, meg Koszovóban is, miközben szerbek éltek Boszniában autonómia nélkül, Horvátországban autonómia nélkül. Tehát a szerb nacionalista narratíva meg pont arról szólt, hogy ez az egész jugoszláv eszme, ez a nagy szerb gondolat ellenében jött létre, és ez aztán, ami aztán megjelent ugye a 90-es évek végén, mondjuk Miloševićnek a retorikájában, amikor ő aztán megszüntette éppen erre hivatkozva Koszovó autonómiáját. Abban az értelemben mindenképpen örököse még Jugoszláviának, hogy azért Belgrád, tehát Jugoszlávia fővárosa az továbbra is Szerbiában található, van egy Jugoszlávia múzeum is Belgrádban, azért vannak körök, amelyek pozitívan viszonyulnak Jugoszláviához, bár azért nem olyan erősen, mint mondjuk Szlovéniában vagy Macedóniában. Egyébként hivatalosan...
A Titósírja is.
Ott van az is, igen. Hivatalosan ugye még a szocialista párt, amely Milosevic örököse és része a jelenlegi Vučići koalíciónak, ők is valamilyen értelemben jugoszlavisták. Ugye Milosevic feleségének volt meg egy saját pártja, és ami már gyakorlatilag teljesen eltűnt, mert úgy is hívtak, hogy jugoszláv baloldal, ők aztán tényleg teljesen jugoszlavisták voltak, de igazából a mai szerb politikát azért már nem ez határozza meg. Sok tekintetben, de általában beszélni fogunk, különböző nacionalizmusok versengenek egymással, amelyeknek a gyökerei már, ahogy maga Vučić is, már ott vannak a 90-es években.
Egyébként, ha már felhoztad a szandzsákot, ugye tök érdekes, hogy egészen még Jugoszláviában is nagyon-nagyon sokáig népszámlálásokon magadat nem hívhattad sem bosnyáknak, sem muszlimnak, legalábbis ugye Szerbián belül, mert ők Szerbiához tartoztak. 1974-ig nekik a szerb, horvát vagy a török közül kellett választaniuk, és csak utána jött be a muzulmán mint kategória. És ugye mondtad azt is, hogy mégis hogyan lennének ők bosnyákok, tehát ugye ez ugye felmerül mint kérdésként. Hát úgy, hogy noha a bosnyák identitás ugye szorosan Boszniához tartozik, tehát feltételezi a Boszniában élést, a szandzsák területe viszont egy 4 évszázadon keresztül a törökök boszniai szandzsákjához tartozott, tehát az ottaniak magukat a történelmi Bosznia részének tartják egészen a mai napig. És ugye azért jött létre ez a külön szandzsák, úgymond, mint nem tudom, térségrégió, mert ugye az Osztrák-Magyar Monarchia csak Bosznia-Hercegovinát szállta meg, tehát ezt a plusz részt nem, ez csak később mentek egyébként oda be, és egyébként amikor megszállták az osztrákok például Novi Pazárt, akkor ott 1917-ben ők megkérték a katonákat, hogy mi lenne, hogyha őket hivatalosan is Bosznia-Hercegovinához csatolnák, de a legrosszabb esetben is kapjanak egy területi autonómiát. És ugye 1943-44-ben pedig úgy nézett ki, hogy egy önálló jugoszláv tagköztársaság lesz a szandzsákból, de arról is ugye még volt szó akkor, hogy Bosznián belül kapnak ők egy autonómiát, tehát nem csak a szerbeknek kell úgymond autonómiát adniuk, hanem akár Bosznia-Hercegovinán belül is, de ebbe végül semmi se lett, mondván minek szétforgácsolni Jugoszláviát. És ugye azóta se, ugye voltam ott tavaly előtt, és egy csomó embert megkérdeztem arról, hogy miért nincs ebből egy ilyen koszovói jellegű balhé, hiszen ez is alapvetően egy muzulmán többségű terület, tehát például Novi Pazárban 82% muszlim van, Szjenicában 80, Tutinban 90, ugye bosnyákok alapvetően, és azt mondták, hogy azért, mert ez az a rész, ami annyira fejletlen, annyira nem megy oda semmilyen pénz, hogy egyszerűen arra szavaznak, aki kormányon van, hogy hát ha lesz egy új út. Hát, ha a kórházba kerül egy MRI készülék, tehát ilyen dolgok miatt. Úgyhogy ez is Szerbiának a déli része. De kicsit beszéljünk talán, ha már ugye szóba hoztuk Miloševićet, a paszt Milosevići pártot, talán nézzük meg, hogy mégis Szerbia hogyan ment át a demokráciába, ha egyáltalán átment.
Hát ugye... amikor kikiáltották a függetlenségüket horvátok, bosnyákok, szlovénok, stb. Macedónok, akkor ugye Miloševićnek az volt a sajátos narratívája, hogy egyrészt ő Szerbián belül egy nagy szerb politikát kezdett el folytatni, ugye ezért mondom, szüntette meg Vajdaságnak és Koszovónak az autonómiáját, ugye van is a híres 1989-es beszéde Koszovóban, ahol hát gyakorlatilag az albánoknak legalábbis retorikailag hadat üzen, hogy ez a szerb ősi föld, és ezt ők nem fogják hagyni elvenni. De közben Jugoszlávia vonatkozásában meg ő mondta azt, hogy igazából ő képviseli az ország egységét, tehát ő egyszerűen azért küldi a szerbek által dominált jugoszláv néphadsereget Horvátországba vagy Boszniába, mert ezt az államot egyben kell tartani, és alkotmányellenes az, ami történik. Egyébként az a jugoszláv alkotmány lehetővé tette a kilépést, tehát azért nem volt ez alkotmányellenes teljesen, de úgy értelmezte, hogy neki egyben kell tartani Jugoszláviát. Ez egyébként pont ez az ok, amiért a 90-es évek elején még nagyon sok nyugat-európai baloldali is Miloševićet támogatta, mondván, hogy hát itt a horvátok, szlovénok esetleg visszanyúlnak a saját fasiszta múltú önálló államisághoz, vagy ahhoz a vágyhoz, és akkor ezzel szemben inkább ezt a szocialista projektet kéne támogatni, mert Milosevic magát ugye szocialistának tartotta, így is nevezte, vagy így is hívják a pártját mai napig is, hogy szerb-szocialista párt. Tehát ezért sokan a nyugati baloldalban mellette álltak ki, mára mondjuk már csak Péter Handke, osztrák író az, aki továbbra is ezt a Miloševići lángot magasra tartja, vagy esetleg a német Jungevelt leninista napilap, ott még szoktak megjelenni Milosevic párti cikkek. Tehát Milosevic a 90-es években egyrészt egy jugoszlavista és nagyszerb, nagyon sajátos vegyített politikát alkalmazott, és hozzá kell tenni, hogy ő egyébként Szerbián belül még a mérsékeltebbek közé tartozott. Ugye Losonc Alpár újvidéki filozófus még az egykori azonnalin írta meg, hogy igazából a 90-es években mindenki attól tartott, hogy teljes általános mobilizáció lesz a háború idején, tehát mindenkit behívnak Szerbiában, és kell menni majd Boszniába, meg Horvátországba harcolni, amit egyébként nem csak a szerb radikális párt, a Vučić előtt pártja követelt, de a később ellenzékivé vált Gyindzsics vagy Kostyunica pártja is, és Milosevic ezt ellenezte, ő nem akart teljes mobilizációt. Tehát ő egyben akarta tartani Jugoszláviát, egyfajta nagy szerb politikát legalábbis Szerbián belül, de a 90-es évek szerb politikáján belül egyáltalán nem ő volt úgymond a legradikálisabb és a legrosszabb alternatíva. Lehet, hogy ha azok az erők, Gyindzsics, de főleg Kostyunica, akik aztán 2000-2001-ben hatalomra kerültek, már a 90-es évek elején hatalomra kerülnek, akkor lehet, hogy ez egy még nagyobb háború lett volna, mert ők ekkoriban, még egyébként Gyindzsics is azt szorgalmazták, hogy Szerbiának jóval határozottabban meg kell valósítani a nagyszerb elméletet, ki kell terjeszteni a határait, és nem csak egyszerűen vissza kell foglalni a tagköztársaságokat, hanem a tagköztársaságok szerb lakta részeit végre egyesíteni kell egy nagy szerb államba. Na most Milosevic azonban ugye elvesztette nemzetközi támogatását, Szerbia szankciók, vagy akkor Jugoszlávia, ugye Szerbiát és Montenegrót jelentette, szankciók alá került, Koszovó miatt ugye az ismeretes, ugye voltak a NATO bombázások is, tehát Szerbiát a NATO ENSZ felhatalmazás nélkül bombázta is, és végül aztán az egész elvezetett oda, hogy 2000-ben megbukott Milosevic a belgrádi tüntetések hatására, őt aztán ugye a hágai törvényszéknél perbe is vonták, de aztán nem tudták elítélni, hiszen elhunyt Hágában, és ugye akkor Milosevic után az az ellenzék került hatalomra, amely, mint mondom, a 90-es évek elején még nacionalistább volt, tehát ugye ide tartozott Zorán Gyindzsics, később aztán megölt és valóban nagyon liberálissá vált miniszterelnök, Kostyunica, aki inkább már akkor is egy ilyen mérsékelt, konzervatív, de azért masszívan szerb nacionalista politikus volt, illetőleg a mára elfeledett, de a 90-es évek nagyon fontos, emblematikus figurája Vuk Drašković, ugye a hosszú hajú értelmiségi, aki még létezik, meg a pártja, a szerb megújódási mozgalom is megvan, azt hiszem, ő inkább majd a Vučić kamu ellenzéki félvilágában van jelen, és egyébként ugye Draskovics pont a Csetnik mozgalmat, tehát ezt a antikommunista, monarchista, sokak szerint fasiszta ideológiát képviselte, és ez a hármas került ugye hatalomra 2000-ben, Kostunica államfő, Zsindzsics miniszterelnök, Zsindzsics, és aztán ugye meggyilkolták, és egyre inkább, ugye egyrészt az is nyilvánvaló vált, hogy nincsen valódi programjuk, hogy mi legyen Milosevic után, mert ők maguk sem tudtak sok mindenben egyet érteni. Másrészt pedig a gazdasági problémák miatt aztán egyre inkább a szocialista párt tudott visszajönni, és aztán az a Vučić, aki ugye ma hatalmon van, ő tudott a szocialista párt örökébe lépni azzal az ügyes húzással, hogy a Vučić az úgynevezett radikális pártból jön, ez a legradikálisabb csetnik mozgalmat, vagy a legradikálisabb csetnik identitást képviselő párt volt, ugye Sesej Vajda pártjáról beszélünk, ahol Vučić tag volt, ugye Vučić magának, Miloševićnek is a kommunikációs minisztere volt, tehát gyakorlatilag a propagandaügyi minisztere volt, csak Vučić aztán felismerte, hogy ezt el kell hagynia, és létrehozott egy ilyen nacionalista, de igazából egy nagyon pragmatikus, gyakorlatilag maffia pártot, ez ugye a haladó párt, és hát az ellenzék az meg teljesen szét van forgácsolódva.
Ezt majd később hát is beszéljük. Csak még annyit, hogy ugye akiket mondtál, a Gyingyics meg a Kostunica, ők ugye azon mentek szét, hogy a Miloševićsel mi legyen, hogy kiadják-e őt Hágának vagy se. Ugye a Kostunica semmiképpen sem akarta őt kiadni, a Gyingyics pedig végül gyakorlatilag kiadta. És akkor volt az, hogy a Kostunicának a pártja kvázi szembefordult az addigi demokratikus ellenzéki egységgel.
A Kostunica pártja az ugye a szerb demokrata párt, a Gyingyics pártja az a demokrata párt, papíron mind a kettő létezik, sokféle átalakuláson mentek keresztül, de valóban Kostunica ő mindig is egy nemzeti gondolkodású ember volt, aki éppen azt mondta, hogy egyrészt az a jugoszláv polgárháborúért se csak Szerbiát vonják felelősségre, és ellenezte, hogy egy egyébként Szerbia által nem elismert nemzetközi törvényszék az ítélkezzék szerb politikusok felett. Egyébként ugye Karadzsics kapcsán és aztán ugye a bosznia szerb vezér kapcsán is ment ez a hiszti, ugye ő Szerbiában bujdokolt hosszú hajjal és hosszú szakállal.
Ha jól tudom, Trebinje fölött lakott valahol. Nekem ezt mesélték,
hogy lakótelepen lakott, aztán is ott vagy volt ilyen...
Szerbiában nem is tudom már.
Ilyen ezoterikus, tehát ilyen a helyi Budapest TV-be illő ezoterikus műveleteket hajtott végre.
Teljesen rendben van. Egyébként akit érdekel, hogy hogyan kasztingolták többek között az amerikaiak a szerb ellenzéket Milosevic bukásakor és előtte, olvass el a Tim Marshallnak a Shadow Play című könyvét. Nagyon-nagyon jó a szerző, akkor Belgrádban volt a Sky-nak a tudósítója, és gyakorlatilag a Vučićtól kezdve a Gyingyicsen át mindenkivel kapcsolatban volt, és mindenki neki öntötte ki a szívét, lelkét, ami rendkívül szórakoztató, hogy leírja, hogy hogyan. És ő mondta, hogy például a Kostunica az úgy került be a Pixisbe, hogy egyszerűen nem találtak senkit, aki úgymond, akire széles tömegek szavazhattak volna, és aki tényleg akár képes lenne választáson megverni Miloševićet, és akkor a Gyingyics ajánlotta a Kostunicát, és akkor mindenki nézett, hogy ez meg ki a tökön most, ez tényleg, most ez a konzervatív ügyvéd fogja itt megcsinálni nekünk a győzelmet. És mondta Gyingyics, persze, bízzak rám, ő tuti jó lesz. Hogy ezt így.
Hát és ő a Magyar Péter. Magyar Péter before it was cool. Ugye egy konzervatív, kiábrándult fideszes volt. Úgy írjuk le így Kostunicát, aki meg tudta szólítani a konzervatív szavazókat is Szerbiában.
Egy ilyen Pálinkás József, Goldi Nagy Tamás és Márki-Zay Péter így együtt.
Körülbelül igen. Egyébként még ugye a Milosevic érához tegyük hozzá, ezt is ugye Losonc Alpár cikkéből tudhatják a magyarul olvasók, hogy egyébként a 90-es évek Jugoszláviája az nem is volt annyira antidemokratikus, főleg, hogyha mai Szerbiával vetjük össze. Tehát például a Milosevic alatti közszolgálati televízió sokkal szabadabb volt, mint a mai szerb közszolgálati televízió, vagy azért a választásokon például, hogy az ellenzék már azt hiszem 96-ban, vagy mikor Belgrádot meg tudta nyerni, tehát ugye Belgrádban át tudták venni a polgármesteri posztot, ami ugye a mostani ellenzéknek mondjuk nem csak a diktatúra, hanem más belső problémák miatt is, de hát nem jött egyelőre most össze. Tehát, hogy itt ez a Milosevic-i...
Ugye Gyengyics lett a polgármester.
Igen. Tehát, hogy, és akkor ez a hármas volt gyakorlatilag a Gyengyics demokrata pártja, a Kostyunyica szerb demokrata pártja és a Draskovics féle megújódási mozgalom, és volt még egy harmadik, most nem teszem be a neve, az egy kisebb balliberális párt volt, mondjuk talán az volt a tényleg a legballiberálisabb és legértelmiségi párt, és ők együtt hozták létre. Ugye egyébként még a változáshoz fontos megemlíteni, hogy az Otpor mozgalmat, ugye az ellenállás mozgalmat, amelynek ugye ez a híres ökölbeszorított kéz a jelképe, amely függetlenül ezen politikusoktól igazából, ha lehet úgy mondani, az utcai részét irányította hát a szerb rendszerváltásnak, és hát ugye ők valóban sok tekintetben a budapesti CEU-nak voltak a gyümölcsei.
Igen, sokan, tehát egy csomó ember beszél most erről Szerbiában, hogy tényleg olyan most, mint Milosevic alatt, vagy rosszabb egyáltalán, és akkor mindig mindenki mondja, hát igazából most mindig van áram és víz, tehát nincsenek kimaradások, nincs olyan nagy infláció, nincs hiperinfláció, nincs áruhiány, nem bombáznak minket, és mi se hajtunk végre éppen népírtást. Tehát, hogy amikor van ez a Milosevic-Vucic párhuzam, akkor mindenki ezzel azt mondja, jó, persze, igen, de ez annyira, meg igazából annyira nagyon, meg mégse rossz.
Hát gazdaságilag az biztos, hogy Milosevic azért teljes, tehát ott tényleg ilyen 1000%-os inflációk voltak, meg sorbanállás kenyérért, tehát gazdaságilag azért teljes összeomlás volt. Itt mondjuk a értelmiség, ahogy maga megélte, hogy nem tudom én, esetleg több rendszerkritikus színdarabot lehetett bemutatni belgrádi színházakban, meg a televízióban szabadabban lehetett vitatkozni, meg valamilyen módon az ellenzéki pártoknak volt valami szerepük még. Ez ugye a Vucic rendszer alatt megszűnt, valószínűleg ennek okkor is beszélünk, hogy még a tüntetők se akarnak semmit ezen ellenzéki pártokkal kezdeni.
Én egyszer Horváth Baranyában forgattam, egy idős nénivel csináltunk egy interjút, és tőle kaptam egy köteg pénzt, egy köteg 5 milliárd dináros pénzt. Mondta, hogy amikor Szerbiához lettek csatva, vagy a Szerbszakrajna részei voltak, akkor ez volt a fizetőeszköz. És akkor megkérdeztem, hogy ezért az 5 milliárd dinárért mit tudott venni? Hát talán egy zsemlét. Jó, beszéljük arról, hogy pontosan miért is ilyen nacionalista mindenki a szerbeknél. Mert ugye mondtad azt, hogy a Gyengyics, Draskovic, akár még Miloševićnél is radikálisabb volt. Tehát ez az egész nagy Szerbia, mint projekt, honnan jön nekik?
Hát ugye egyrészt valóban szokták mondani, hogy a szerbeknél mindenki nacionalista, de hát ilyenkor azért hozzá kell tenni, hogy szerintem a horvátoknál is. Csak hát ugye a horvátok megnyerték a háborút, ezért ők akkor sikeres nacionalisták, meg ők mindig Washington, meg nyugatbarátok voltak, tehát ők eleve jó nacionalisták, míg a szerbek nacionalizmusa az történelmileg is inkább Oroszországhoz, a pravoszláv vallás miatt Oroszországhoz kapcsolódott, tehát ők a rossz nacionalisták, és ráadásul még bukott nacionalisták is, tehát igazából így lehetne összefoglalni, hogy a horvátok jó és sikeres nacionalisták, a szerbek meg gonosz és bukott nacionalisták, és éppen emiatt, hogy kívülről őket gonosz és bukott nacionalistának nézik, ez egyfajta sérelmi nacionalizmushoz vezetett. Tehát ebben egyébként van hasonlóság Magyarországgal is, hogy míg a horvát nacionalizmus az sokszor akár arrogánsabb, mint a szerb, mert ők egyszerűen egy győztes pozícióból hirdetik a saját nacionalizmusukat, de a győztes pozíció miatt nyugodtabb, hiszen azt mondhatják, hogy amit akartunk, Horvátországot megszereztük, az a miénk, a szerbek nagy részét még ki is rúgtuk, jó, hát most Hercegovina kérdése még valamelyest ott van a napirenden, de hát ott is azért ott vannak az erő, a hídfőállásaink, míg a szerbek azt érezhetik, hogy állandóan vesztünk területeket, vesztünk el, elveszítjük egész Jugoszláviát, utána még le kell adnunk Koszovót is, meg ugye hát Montenegrót is, már hát ugye a Montenegró nem Szerbia része volt, de együtt alkottak egy államot hosszú ideig, és még közben állandóan minket szídnak. Tehát kicsit ez az egész Koszovó-szindróma, Jugoszlávia-szindróma, ez kicsit olyan, mint a magyaroknál Trianon-szindróma, hogy Szerbia azt éli meg, hogy állandóan veszít az utóbbi időben a történelemben, a vesztes oldalon van, és még közben morálisan is ki van oktatva, hogy hiszen hát az egész jugoszláv háború ti miattatok van, miközben Franjo Tudjmanak egyébként szintén háborús bűnösként ott lett volna a helye Hágában, csak hát még időben meghalt, meg hát amilyen volt Hága, valószínűleg el se ítélték volna. Ezzel szemben, miközben tehát Tudjman az egy hős, akinek tere van, szobra van, Zágrábban a zágrábi kormánypárt büszkén vallja az örökségét, a közben Milosevic hát egy negatív figuraként jelenik meg, miközben egyébként, ha ténykedésüket nézzük, akkor Milosevic semmivel nem negatívabb, mint mondjuk Tudjman volt, azzal a különbséggel, hogy Tudjman több embert rugott ki, űzött el Horvátországból, mint amennyit Milosevic Szerbiából. Tehát igazából ez a sérelmi reakció, és ez ott van nagyon sok szerben, hogy eleve történelmileg is ők nem a nyugathoz kötődnek, ha nacionalisták, és közben meg azt érzik, hogy a nyugat őket lebombázta, elítélte, és mindig mindenért ők voltak a hibásak. És ez értelemszerűen kihat arra, hogy valóban igazából valamilyen módon mindenki nacionalista. Ugye pont a Koszovó kérdésben jelenik meg, hogy amikor már 2023-ban is ugye jelentős tüntetések voltak Belgrádban, ott leginkább az egyik jelszó Vučića szemben éppen az volt, hogy Vučić nem elég kemény ebben az egész Koszovó kérdésben. Viszont ugye hát a mai Szerbia kapcsán a legfontosabb az tényleg az, hogy ez az Alekszandr Vučić jelenlegi államfő kicsoda. Nem csak azért, mert ellene indulnak és folytatódnak a tüntetések, de az ő életútja egyébként éppen végigkíséri ezt az átmenetet, mind a milosevicsi, mind a demokratikus, mind a posztmilosevicsi időszakot. Tehát az életútja nagyon jól leképezi ezeket a változásokat a szerb történelmeden. Marti, mit mondhatunk el erről az emberről? Ki ő, honnan jön, és merre tart?
Abszolút, hogy 70-ben született, tehát most 55 éves, és neki az egész, nem tudom, családi sztori egy igazi jugoszláv sztori, hogy neki a szülei részben Vajdaságból, Óbecséről, részben pedig a boszniai, tehát a bosnyák magterületről, Travnik mellől jönnek. De ő maga már Belgrádban, Jugoszlávia fővárosában születik, ugye jogász, de élt Brightonban, Angliában is, ahol angolul tanult, üzletkötő volt. Majd hát a boszniai háború hívására hazajött, és 92-93 között a Republika Szerb, tehát a boszniai szerbeknek az egyik propaganda tévéjénél volt újságíró. Itt ismerkedett meg Karadzsicsal, Ratko Mladiccsal is, utóbbival rendszeresen sakkozott. És így tudni kell, hogy ugye Vučić óriási drukkere a Crvena Zvezdának, és ott volt Zágrábban is, azon a híres 1990-es Dinamo Crvena meccsen, amit sokan a jugoszláv polgárháború kezdetének tartanak, hogy egy óriási nagy tömegverekedésbe torkolott, és a meccs sem tudott kezdődni. Aztán Vučić végül a politikába azt követően lépett be, hogy kvázi hazament Boszniából, 93-ban belépett a radikális pártba. Ugye ez az a párt, akinek ugye Milosevic túl puha volt, hiszen ugye 93-ban már volt ugye egy béketerv, a Vance-Owen béketerv a boszniai háborúnak ugye a lezárására. Ezt Milosevic eléggé pusolta, tehát ő mindenképpen szerette volna, hogyha a Karadzsicsék ezt aláírják, de a Republika Srpska elutasította. És ugye a szerb radikális pártnak a háborús célja egy Verőcéig és Károlyvárosig tartó Szerbia létrehozása volt. Ezek ugye ma elég keményen benn vannak Horvátország szívébe. Egyébként megjegyzem, hogy érdekes módon Pécs és a Baranya nem kellett volna nekik, tehát hogy ez a szerb-magyar bajai, pécsi, baranyai, aztán 8 napot megélt köztársaság nincs annyira benne a szerb köztudatban, hogy esetleg területi igényeik lennének. És ugye 95-ben Vučićnak volt is egy híres beszéde a belgrádi parlamentben, hogy azt mondta, hogy minden egyes megölt szerbért 100 muszlimot fognak megölni, egy ilyen bosszút fognak majd csinálni. Ugye ma már nyilván nem győz elhatárodni az akkori ínyétől. Ugye, és ugye tök izgalmas az egész szerb radikális párt, ugye ez a Vojislav Šešeljnek a pártja, Péter már meséltél róla, ugye őt háborús bűnökért, ha jól tudom, elítélték, de végül kevesebbet kapott, kevesebb büntetést kapott, mint amennyit ott már előzetesbe kvázi eltöltött, ezért végül hazaengedték, de azért is hazaengedték, mert azt hiszem volt neki talán egy vastagbélrákja, és akkor gyógyulási célból ment haza.
Legalábbis volt egy igazolása arról, hogy van ilyen rákja, aztán otthon csodás módon meggyógyult, de egy kis esélyhez tegyük hozzá, hogy ugye nehezen tudták rábizonyítani, hogy részt vettem, mert valóban ő ő hetszelte a tömeget Szerbiában, de nehezen tudták rábizonyítani, hogy ez most háborús bűnössége vagy sem, de őnál lehet mondani, hogy ő úgy fordította le az összes könyvét angolra, hogy a peranyagban minden egyes munkáját, könyvét benyújtotta, mint bizonyíték, amit akkor le kell fordítani értelemszerűen angolra, hogy értsék a bírák, és ennek lényeg az egész munkássága így most le van fordítva angolra.
De hogy neki ilyen nagyon-nagyon szép című könyvei vannak, nem? Például, hogy az angol fingadék Tony Blair, nem, bocsánat, az angol buzi fingadék Tony Blair, ez az egyik könyv címe. Van egy olyan is, hogy Bill Clinton a szexmániás washingtoni. Ugye ez a washingtonski szexuálni maniák Bill Clinton, hogy az ördöginos a második János Pál pápa.
Igen,
jó című könyvek vannak. És ugye gyakorlatilag az úrnak, tehát 2009-ig 112 könyvet írt.
És ezek a nagy része, mondom, megvan angolul, mert a hágai törvényszék lefordította neki, mert ő benyújtotta, mint bizonyíték.
2006-ban írt egy ilyet, hogy a Vatikán a sátán főfészke. Ez ugye nyilván a horvátok miatt. De aztán írt olyanokat is, ugye amikor, de ezt mondjuk később, tehát ebbe a pártba lépett ugye be a Vučić, és ami tök érdekes, hogy a szerb radikális párt ugye sokkal jobbra volt Miloševićtől, és rendre árulnak nevezték Miloševićet, pláne 1995 a boszniai háborút lezáró daytoni békeszerződés miatt mégis 1997-ben bementek Miloševićet kormányozni, ezt akkor nemzeti egységkormánynak próbálták eladni, és ekkor került Vučić miniszteri székbe, tehát 98-2000 között ő volt Miloševićnak a propaganda minisztere, és gyakorlatilag a legkeményebb intézkedések a nevéhez fűzöttek, tehát, hogy rendszeresen megbírságolta a kritikus termékeket, ugye betiltotta a külföldi tévéket Szerbiába, az összes kormányközeli újságba olyan kemény nacionalista propaganda ment Hergel és Koszovó ellen, de igazából aki nézi ma a szerb kormánypropagandát, nem nagyon lát a nyelvezetben nagy különbséget, tehát a mai napig siptározzák, tehát ez egy ilyen albányokra aggasztott gúnynév gyakorlatilag szerbül, az ellenzéket rács mögé, és photoshopolják őket, tehát amit a riposzt meg társai elkövetnek, nem tudom, van a Gábor ellen, a Szerbiában gyakorlatilag mindennapos volt Milosevic alatt, és mindennapos ma is a szerb kormánypropagandában. És ugye 2000, ugye a háború után, ugye Sesejt megvádolják ugye Hágában, és 2003-ban gyakorlatilag Sesej már elmegy Szerbiából, és Hágából próbálja irányítani a pártot, és ekkor csinált egy ilyen, hát nem is tudom, ilyen védés-dadszövetséget, Vučić és egy pártársa, Tomislav Nikolić, ugye ők ketten vezették a szerb radikális pártot egészen 2008-ig, és tudni kell, hogy ők ketten a Sesejnek a fizikai jelenléte nélkül azért tehetségesebbek voltak vala Sesejnél, ugyanis a radikális párt 2008-ra már egy 30% körüli párt volt. Csak éppen az hiányzott neki, hogy komolyan vegyék, illetve nemzetközileg is megbíznak benne annyira, hogy ha kormányra kerül, akkor nem kezdenek el azonnal sírni. És tudni vélik, hogy az akkori amerikai nagykövetnek az aktív segítségével, az aktív pártolásával egy ilyen nagyon látványos vitát kiprovokált Vučić és Nikolić a Sesejjel Szerbia eutagságáról. Ugye ezt nyilvánvalóan a Sesej elutasította. Ő egy Oroszországgal való integrációnak a pártja. Hogyha valaki rámegy akár a mai napig a szerb radikális pártnak a honlapjára, akkor kapcsolja ki a hangot a laptopján, ugyanis az orosz himnusz fog megszólalni automatikusan. Ezt már akkor is mondta a Sesej, hogy ez lenne a kívánatos. Kicsit, mint Transnistria, egy ilyen egyoldalú, nem tudom, hozzácsatolás, vagy egy ilyen odatartozást favorizálna. Egyébként most például a BRICS-be szeretne mindenképpen bemenni a Sesej.
Egyébként Milosevic utolsó éveiben volt mégis ilyen terv, hogy ők Oroszországgal és Fel-Oroszországgal egyfajta konfederációt hoznak létre.
Mm. Hát ugye F-pártói gyakorlatilag nagyon sok szélsőjobbos párt ma is Szerbiában. De 2008-ban van az, hogy a szerb radikális pártból kvázi kiválik ez a két hirtelen EU-pártivá, nyugatossá, nem is tudom, mérséklődött, fejlődött politikus. akik aztán végül is azóta elkezdték uralni a szerb politikát. Tehát 2012-ben a Tomislav Nikolicból szerb államfő lett, Vučić pedig 12-ben, illetve a választáson győzelemre vezette a szerb haladó pártot, 24%-ot kaptak, és ezzel megnyerték történelmük első választását. És mindeközben a párt, amiből kiváltak, a radikális párt küszöb alatt szerepelt, és azóta gyakorlatilag lényegében nem nagyon láttuk kormány közelben, legalábbis nem nagyon. Vučićék ezt követően kormányra léptek a posztmilosevicsi szocialistákkal, és na, ő volt a miniszterelnök, tehát nem ő lett a miniszterelnök, azt átengedte a szocialistáknak, igazából ő volt a kormány erős embere, mindenki hozzáment, ő akkor védelmi miniszter volt, de az ő frakciója nagyjából kétszer akkora volt, mint az Ivica Dačić, aki akkor a miniszterelnök, tehát a fő szocialista pártjának. És aki nagyon izgalmas időszak volt 2012, mert a nyugat ugye egyrészt látott 12 évnyi úgymond demokrata kormányzást Szerbiába, és látták azt, hogy a demokrata párt, és az abból nem tudom, mindenhogyan kinövő egyéb alakulatok nem tudnak újra lenni a gazdasági válságon, ezt az egész jogállamiság dolgot sem veszik annyira komolyan, és úgy látták, hogy ez a Vučić viszont lehet, hogy szélső jobbról jön, de mint egy a néppártosodó jobbik, elképzelhető, hogy ők lesznek a jó fiúk, akik úgymond lenyeletik a nacionalista szerbek torkán a keserű pirulát, és akkor neoliberális reformokkal beviszik az Európai Unióba Szerbiát. Tehát ez volt kvázi így a terv, hiszen az optika az elég szarul nézett ki, mert ugye mondom, a miniszterelnök az az Ivica Dačić volt, aki Miloševićnek volt a szóvivője hosszú ideig, ugye Vučić pedig Miloševićnek a propaganda minisztere. És hogy még egy kicsit ezt az akkori hangulatot felidézzem, a Dačić azzal nyert választást, hogy ugye a Balkán az egy török szó. A bal mézet, a kán vért jelent, és ezért a vér és a méz földjét jelent, ugye egy ilyen film is van. És az volt Dačić mondása, hogy vérből volt már elég, most megkóstolhatjuk a méz ízét. Tehát ezzel adták el a szocialista haladó kormányt. És Vučić viszonylag sikeres is volt, tehát a korrupció ellenség örvén elkezdett leszámolni a demokrata pártnak a különböző embereivel, és 14-ben, mikor mindenki látta, hogy gyakorlatilag szétesik a másik oldal, és az EU csatlakozási tárgyalások is elkezdődtek, ami óriási sikere volt Vučićéknak, új választást írtak ki. Mondja, ez egy ilyen klasszikus visszatérő elem a Vučićéknál, az előrehozott választásokba való menekülés, hogyha nagyon-nagyon jól állnak. És meg is értem nekik, mert 14-ben a szerb haladó párt már 48%-ot kap, a szocialisták meg 13-at, míg a különböző demokrata maradékok küszöb körül. Aztán 16-ban megint egy új választást írtak ki, akkor már az EU csatlakozási folyamat megerősítésére, akkor a szerb haladó párt nem 48, hanem 49%-ot kap, majd 17-ben volt a nagy váltás, amikor ugye a Vučićnak az állandó addigi, nem tudom, szövetséges, a Tomislav Nikolić, aki ugye államfő lett 2012-ben, neki megüzente a Vučić, hogy hát lesz szíves hátralépni, és ő akar lenni az államfő. A Nikolić ezt akkor még nem annyira vette komolyan, ő is bejelentett, hogy ő őszintén indul, legyen valami előválasztás, mérkőznek meg egymással, de végül találkozott a két politikus, és a Nikolić között, hogy igaza van az Alekszandr Vučićnak, legyen ő az államfő, ő mégse akar újrázni. És Vučić az első fordulóban meg is nyert a választást 55%-ban. És ezt követően nagyon sok izgalmas dolog történt. Például az, hogy a szerb alkotmány értelmében a szerb elnök gyakorlatilag, mint a horvát, egy ilyen szobanövény, tehát leginkább protokolláris dolgot kell ellátnia. Vučićre ez abszolút nem jellemző, hogyha valaki megnéz egy ilyen szerb kormányülésről videókat, és egyébként rendszeresen kis posztolyokat, akkor azt látja, hogy az elnök úr ott ül a miniszterelnök mellett, és a miniszterelnök helyett instruálja a kormány dolgokat, kvázi utasítja őket, és a miniszterelnök egy ilyen operatív végrehajtó ember csak, kvázi, aki az elnök nevében úgymond számon kéri a különböző minisztereket. És ugye Vučić annak ellenére, hogy a szerb alkotmány értelmében nem lehetne más tisztsége államfőként, maradt a szerb haladó pártnak az elnöke. Erről csak pár éve köszönt le. Úgyhogy 17-ben akkor durvult talán kicsit jobban be Vucic, és 18 körül el is indultak az első nagy tüntetések ellene. Ezek voltak az 1 az 5 millióból tüntetések. Ugye szabad közmédiát, tiszta választásokat követeltek többek közt, és egy csomó korrupciós ügybe, meg mindenféle fura gyilkossági ügybe belekeveredett, tehát egyszerűen tisztán akartak látni az emberek. És ezeknek aztán végül 2020-ban a koronavírus járvány vetett véget, meg a lockdown, ugye nem lehetett már gyakorlatilag tüntetni, ez kapóra is jött a Vucicnak, és mintán úgy látta, hogy a járványkezelés nagyon-nagyon megosztó dolog, ismét új választást iratott ki 2020-ra, az viszont az ellenzék már bojkottálta. És ez már részben egy kicsit más ellenzék volt, kicsit harcosabb ellenzék volt. Ekkor jött ki az, hogy ki van úgymond Vucicra, és ki van nélkül, ekkor kezdett ez jobban téma lenni. De az ellenzéki bojkott miatt gyakorlatilag nem volt ellenzék lényegében a parlamentben. Miután a haladó pártja kapott 60%-ot, a szocik 10-et, és bekerült még talán aki követi a vízilabdát, talán ismeri az Alexander Šapić nevű vízilabda bajnoknak a nevét. Neki is volt egy pártja, ez még bekerült a parlamentbe, de annyira tartotta az ellenzékiséget komolyan, hogy aztán 2021-ben egy évvel a választást követően ő beolvadt a pártjával testületileg a szerb haladó pártba, majd aztán később ő lett Belgrád főpolgármestere. Aztán 22-ben már lehetett látni, hogy az ellenzék ébredezik és kezd összeállni, és akkor az ilyen mindenféle demokrata párti utódok, meg ilyen újabb projektek együtt hoztak 14%-ot, majd 23-ba, meg már 24-et. Tehát most kezd alakulni egy új ellenzék, Vucic alatt. Nagyon nagy kérdés, hogy ez mennyire sikeres, mennyire hiteles, mert ugye a Vucic gondosan ügyelt arra, hogy elárassza az ellenzéket ilyen mindenféle kétes figurákkal, szatellitpártokkal és olyan politikusokkal, akikről nem tudni, hogy akkor most pontosan kivel vannak. Tehát akinek például a Mi Hazánk jelenség furcsa, vagy akár Ungár Péter munkássága furcsa Magyarországon, képzelj el, hogy a Szerbiában gyakorlatilag sokkal-sokkal több van velük, legalább nem tudom, 20 ilyen alakulat.
Ott van minden, ott van ez a királypárti erő is.
Igen, és ugye őket még valamennyire harcos ellenzékének is szokás tartani. Szóval, ja.
Tehát így jutunk el akkor az ide, ugye valóban a Vucicnál több tüntetés is volt, ugye az egyik az ugye pont ez az ottani Rákos Dubaj, ugye a Belgrád Navodi projekt ellen, ami ott megvalósult, ugye ez volt az egyik, hogy ott Belgrádban fölhúzták ezeket a felhőkarcolókat, és az ellen, vagy részüket, az ellen mentek tüntetések. Tehát egyrészt nekem az volt az érzésem, hogy a tüntetések mindig Szerbiában valamilyen konkrét ügy miatt alakultak ki. Ez akár lehetett egy nagyon általános ügy is, mint az erőszak ellenesség, meg a korrupció, de hogy nem annyira direkt politikai követelések, és különösképpen nem beállva bármelyik ellenzéki mellé, hiszen bármennyire jelentek meg most már tényleg új ellenzéki pártok, akiket nem lehet már úgymond szerb értelemben begyurcsányozni. Mondjuk a demokrata párttal való közelség az számít Szerbiában egyfajta begyurcsányozódásnak, vagy az egykori demokrata párttal való a közelség, mint mondjuk ugye a zöld baloldal, amely vagy zöld baloldali front, amely valóban egy új balos erő, de ezek a tüntetők, akik ugye most tüntetnek Szerbiában, vagy hát már egy ideje, nem most kezdődött az egész, ők velük se akarnak. De eleve nézzük meg, hogy mik ezek a tüntetések, hiszen itt is igazából egy nagyon konkrét ok van az egész mögött, és aztán fölmerül a kérdés, hogy ebből lehet-e valamiféle politikai mozgalom, vagy sem. Tehát igazából mi az, ami beindította ez a mostani tüntetés hullámot, amely nem most kezdődött?
Minden 2024. november 1-én kezdődött Újvidéken, amikor a papíron frissen felújított, addig már kétszer átadott, egyszer egyébként Vucic elnök és Orbán Viktor jelenlétében is átadott, de használatba vételi engedélye továbbra sem rendelkező újvidéki vasúti pályaudvarnak az előteteje teljesen váratlanul 11 óra valamikor így beomlott, és maga alá temetett rengeteg embert. 14 halálos áldozatról lehetett tudni rögtön aznap, és nagyon-nagyon sok súlyos sérült volt. Tehát ez a óriási tragédia azonnal nyilván teljesen megrázta a Szerbiát, nem tudott erre reagálni érdemben a kormány oldal, és több spontán demonstráció is szerveződött a gyász mellett Szerbia szerte. Ezek főleg először Újvidéken voltak. Az emberek hát szinte megostromolták az újvidéki városháza épületét, a tenyerüket vörös festékbe mártva így összefogdosták, ilyen véres tenyérnyomok voltak rajta, aztán megjelentett talán huligánok vagy provokátorok, nem tudom, betörték az ajtaját is. Akkor nem nagyon volt talán különösebb célja irány a tüntetéseknek, de volt egy óriási nagy, én nem is tudom, talán az addigi nihilt, ami jellemző volt a Vučić rendszerre, felváltotta már a düh. Tehát, hogy amikor azt mondták, hogy jó, hát ennél rosszabb már nem lehet, most már tényleg a fizikai valunk van fenyegetve, hiszen hogyha a rezsim ennyi pénzt beleölt egy ilyen vasútvonal felújításába, és tényleg kétszer átadták, és mégis ránk omlik, és erről nincs egy őszinte szavuk, nem mondják meg, hogy ki a felelős, nem indul semmilyen eljárás, akkor mi történhet még velünk ebbe az országban? És valóban volt egy kis színház után, tehát lemondott könnyek közt a közlekedési miniszter, aki aztán közölte, hogy ő csak azért mond le, mert egy gesztust akar gyakorolni, de igazából neki ez köze nincsen. Lemondott az újvidéki polgármester, meg egy sor ilyen, nem tudom, vasútvezető, stb. És akkor ugye kialakult egy ilyen nem is tüntet, tehát, hanem egy ilyen megemlékezési gyakorlat, hogy 15 percre megáll az élet Szerbia szerte, mert 15 áldozata volt ugye eleinte ennek a tragédiának, és ezekben a megemlékezésekben aztán nagyon furcsa módon így belehajtottak emberek autóval, meg volt, akik rátámadtak a demonstrálókra, és nem értették, hogy ez miért lehet egyáltalán, és kiderült, hogy ezek mindenféle szerb haladó párt közeli verőemberek voltak, és mikor kiderült, hogy a 15. áldozat egy egyetemi hallgató, akkor történt ugye az, hogy a szerb, a belgrádi színművészeti egyetemnek a hallgatói tartottak az egyetemük előtt egy megemlékezést, és akkor szintén verő emberek támadtak rájuk, és akkor kerültek képbe az egyetemisták. Mert ők azt mondták, hogy ez abszolút nem oké, hogy a hallgatókat is verik már, és akkor egyetemfoglalást kezdtek el, a színművészetit, meg ott ugye Belgrádban, a belvárosban van ez a Studentski trg, ahol egy nagy-nagy tér, körülbelül van mivel mindenféle egyetemi épületekkel, van például bölcsészkar, természettudományi, matematikai, ilyen karok vannak, és ezeket mind elfoglalták, majd aztán később Nicsben, Újvidéken is számos helyen kvázi blokkáddal levették az egyetemeket, és azt mondták, hogy mostantól akkor mi tüntetéseket szervezünk, és van 4 követelésünk. Ez a 4 követelés ugye többek közt az, hogy hozzák nyilvánosságra az újvidéki pályaudvar felújítás teljes dokumentációt. Tehát lehessen tudni, pontosan miért omlott be az előtető, ki hibázott, mit hibázott. Ugye ennek kapcsán aztán rengeteg részlet ugye napvilágra került. Többek közt az, hogy Vučićnak a kabinet főnöke végig sürgette a kínai széget, az, hogy dolgozzanak gyorsabban. Tehát minden jel arra vezet, hogy a szálak a legfelső szintig érnek. Egyébként izgalmas módon a Vučićnak a távozását mégsem követelik a hallgatók. Ugye az is követelésük volt, hogy akkor mindenki, akik rátámadtak a hallgatókra, azok legyenek bűnvádi eljárás alá vonva, és amennyiben bebizonyosodik, hogy közalkalmazottak, már pedig a médiában megjelentek alapján több közalkalmazott is van köztük, akkor ugye rúgják ki őket, Ez ugye arra világít rá, hogy Szerbiában nagyon-nagyon sok közalkalmazotti állás gyakorlatilag pártalapon megy, tehát hogyha valaki nem tagja a szerb haladó pártnak, akkor esélye sincs arra, hogy egy ilyet, hogy egy ilyen
munkát. Ez egy jelentős különbség egyébként, hogy a Magyarországgal szemben, hogy a szerb haladó párt az ilyen értelemben tényleg egy tömegpárt, amely elvárja, hogy a legalacsonyabb szintű közigazgatásban, de akár iskolahálózatban dolgozók is a párt tagjai legyenek. Másrészt ugye éppen a párt népszerűségét nagyon sok régióban éppen az biztosítja, hogy sokan egyszerűen azért lépnek be a pártba, mert tudják, hogy akkor viszont lesz majd állásom.
És ugye a hallgatók pont ezt kritizálják, hogy egyszerűen egy csomó, akár szakértői pozícióra is nem érdem alapon kerülnek emberek, hanem mert a párt oda pakolja őket. Tehát igazából emiatt a tüntetéseknek a célja valójában a szerb haladó párt ellenes, de mégsem mondják ezt ki. És követelték nyilván azt is, hogy ha már ugye ők november óta egyetemet foglalnak, akkor csökkenjen a tandíj, és a felsőoktatásra összességében több pénzt költsön a kormány, aztán 20%-os emelést követeltek. Ezeket egyébként meg is kapták, tehát márciusban megszavazta végül a szerb parlament, mint a tandíj feliratcsökkentését, már aki önköltséges annak, mind a felsőoktatási büdzsé 20%-os emelését, ebből főleg oktatók fizetését fogják finanszírozni. Szóval nagyjából ezek a követelések.
És még ugye azt is azért tegyük hozzá, hogy ugye egyrészt ugye, tehát tényleg országszerte ugye minden egyetem, tehát itt nem csak Belgrád egyetemek csatlakoztak ehhez, tehát van ez a diák sztrájk, ugye ezért van az, hogy sok nyugat-európai baloldali megint pozitívan néz Belgrádra, hogy itt valamiféle bázis demokratikus egyetemfoglalás zajlik, mind a 2000-es évek elején annó mondjuk Athénban. Másrészt ez megint különbség Magyarországgal, hogy azt lehet látni, mintha Vučić éppen az egyetemi szférát akár még mindig jobban szabadon hagyta volna, mint mondjuk Orbán, hiszen nem csak az egyetemisták tüntetnek, de a legtöbb professzor is az egyetemisták mellett van, akár egyetemi rektorok, dékánok is, ami hát Magyarországon elég kevés egyetem kapcsán képzelhető el, hogy dékánok, rektorok nyíltan szembeforduljanak a rezsimmel. De azt tény is való, hogy valóban ez a sajátosság van, hogy nincs egy konkrét politikai követelés, hogy akkor azért megyünk az utcára, hogy kormányváltás, rendszerváltás, és pláne nem is akarnak az ellenzéki pártokkal közösködni. Erről azért majd beszéljünk a Martinik, hogy ők mit mondanak, hogy te ott voltál helyszínen a legutóbbi nagy több százezeres tüntetés idején Belgrádban, beszéltél is elemzőkkel, meg még ugye egy ellenzéki párt politikusával, és hogy milyen a viszony, miért én elutasítóak, még azzal az ellenzékkel szemben is, amely már azért nem lenne annyira problematikus. Egyébként pont a Vreme heti lapban ott többeket megkezdtek erről, és Szergej Trifunovics, aki egy ismert színész, komikus Szerbiában, ő azt mondta, hogy szerinte nagyon is jó, hogy ez a helyzet így alakul, mert szerinte pont az volt a gond Milosevic bukásakor, hogy először jött a forradalom, tehát ugye először jött a revolúció, és utána nem volt evolúció. Most meg azt mondja, hogy igazából ezzel az egész tüntetés hullámmal egyfajta civil társadalom kezd kialakulni, ahol még valóban nem kell konkrét, nem tudom én, alkotmányjogi követéséket megfogalmazni, meg pártot szervezni, tehát hogy kezd kialakulni az a civil társadalom, amely akár ezen Trifunovics szerint lehet, hogy csak 2-3-4-5-6 év múlva tud elvezetni egy forradalomhoz, de akkor annak már lesz bázisa, hiszen ugye épp ez volt 2000-ben a gond Szerbiában, hogy történt egy forradalom, de nem volt mögötte igazán társadalmi bázis.
Ugye, ha már Szergej Trifunovics ugye szóba került, nagyon híres színész, ugye, és ő az egyik alapítója a Szabad Polgárok Mozgalma nevű liberális pártnak, amely egyébként bojkottörő volt 2020-ban, és érdemes tudni Trifunovicsról, hogy ki van tiltva az EU területéről, és idén jár le, miután 2023-ban Split belvárosába szaradta a kutyáját kétszer is, és emiatt megbírságolták.
Hát ő is egy szernacionalista, de...
Nem volt hajlandó kifizetni a bírságot, vagy miután a határon próbálták vele kifizetetni, az utas a kurva anyjukba küldte el szó szerint a horvát határőröket, mire hát Horvátország közölte vele, hogy hát azért ez a stílus, ez nem megengedhető, ezért két éven keresztül ki volt tiltva a Horvátországból, és mindek után akkor az már tagja volt a Schengeni övezetnek, ezért az egész Schengeni övezetből. Tehát ilyen egy szerb ellenzéki politikus. Visszatérve arra, mit mondasz, tehát ugye beszéltem több egyetemistával is, Ők azt mondták, hogy az a fő gondjuk az ellenzéke. Nyilván, amit mi is beszéltünk, a 2000-től 2012-ig tartó 12 év katasztrofális kormányzása. Meg az is, hogy egyszerűen nem lehet tudni, hogy ki ellenzéki és ki nem. Például 2023-as választáson indult egy, hogy is hívták őket, mindegy, egy szélsőjobboldali lista, akiknek a fő ígérete az volt, hogy akkor Koszovót sokkal erősebben fogják tematizálni, és ez a Dvéri nevű mozgalomból, illetve a Závetnici eskütartó nevű mozgalomból állt össze, és ők egy elég kemény ellenzéki programmal nyomták is. A választáson végül nem került ebbe a parlamentbe, mert aztán 0,3% híja volt ennek, de végül a párt egyik arca beült végül a kormányba, azóta egy családügyi miniszter, a másodnak meg hirtelen lett egy étterme Csacsák mellett, és azóta inkább egy ilyen, hát Vanna Gáborként, elemzőként jelenik meg a politikában, és nincs már akkora hév benne, mint ami korábban volt. Tehát ez a fajta csalódottság az ellenzékben is odaig vezet, hogy egyszerűen azt mondják a diákok, a hallgatók, hogy ők nem kérnek ezekből, mert ez egy brancs, és ők nem akarnak, ők most 20 évesek, tehát ők nem akarnak különbséget tényleg ennyire elmerülni ebbe, szar, nem kell, csá. Kb. Ez. A másik pedig, amiről beszélgettem a Rastislav Dinicsel, aki ugye egy elemző volt nagyon sokáig, és pont 2023-as választáson került be az akkor ugyanan alapított pártjával a szerb parlamentbe, ami abból a belgrádi Dubajov ellenes tüntetésekből nőtte ki magát, mint ugye te is mondtál. Ő azt mondta, hogy egyszerűen a Vucic nagyon ügyesen és tudatosan, hiszen mégiscsak Milosevicnek a propaganda minisztere volt, elhintette, sőt nem elhintette, az a fő célja, hogy az ellenzék szót, mint olyat, azt egy ilyen undort keltő, egy ilyen hányással, ilyen értékű kifejezésé degradálja. És az interjúban, amit a Gémisten el is olvashattok vele, érdemes elolvasni, ott mondta is, hogy volt egy ilyen híres szociálpszichológiai kísérlet, amiben az embereket hipnózis alatt elmondták, hogy van egy kifejezés, ami undorító, és hogyha ezt hallják, akkor legyen neki egy hányingerük. És ezt követően mindenféle ilyen erkölcsi kérdéseket tettek fel két fókuszcsoportnak. Az egyiknek ezzel a kifejezéssel együtt tették fel a kérdéseket, a másiknak pedig a másikkal. És ugyanabban a szituációra az embereknek egyszerűen jóval, is mondjam, pozitívabb megítélésük volt azokról, az összes olyan esetről, amiben nem szerepelt ez a hányadékot keltő szó. És gyakorlatilag a Dinic képviselő szerint a Vucic ugyanerre neveli a szerb társadalmat, hogyha az ellenzék, az ellenzékiség szót meghallják, akkor tényleg érezzenek egyfajta undort. És az egyik egyetemista interjúpartnerem ezt el is ismerte nekem, hogy egyszerűen nem tudja miért, de az ellenzék szó az gáz, az ciki. És tehát kvázi ez a Gyurcsány.
De akkor oké, de akkor mit akarna? Tehát, hogy tényleg azt gondolod, hogy csak az a konkrét követelések, amiket megfogalmaztak, hogy Tandi eltörölve, ami el van törölve, hozzák nyilvánosságra az újvidéki pályaudvar tervezését, ki a felelős, stb. Tehát, hogy tényleg ez egy teljesen konkrét ügyről szóló tüntetés, amely követeléseket akár Vucic még végül teljesíteni is tudhat, és akkor minden meg van oldva, vagy valami mozgalom, akkor nevezzük mozgalomnak, kinőhet ebből. Tehát, hogy nem hiszem, hogy akik ott tüntetnek, azok azért Vucic pártiak. Tehát, ha nem is az ellenzéki szót használnak, akkor mit használnak magukra? Vagy egyáltalán foglalkoznak ezzel, hogy ők a rendszert meg akarják változtatni, vagy egyszerűen a rendszeren belül egy kérdésben, tehát kicsit, mint ugye Magyarországon az internetadó, hogy ez egy internetadó tüntetése, aminek még a vége az is lehet, hogy Magyarországon kivonták az internetadót, Vucic meg majd előveszi a felelősöket, hogy ki építette így a kínaiakkal közösen a pályaudvart, vagy azért itt többről is van szó, hogy az egyetemisták esetleg akarnak.
Azt kell látni, hogy maguk a hallgatók is rendkívül megosztottak. Többek között, ugye nekik a céljuk az, hogy hogy az intézmények legyenek függetlenek, és az állam működjön jól. Tehát tekintve, hogy a Vucic pártja megszállta az államot, és megszállás alatt tartja az államot, már ez a kívánság is feltételezi az ő távozásukat a hatalomból. De mivel ugye Vucic maga meg azt kommunikálja, hogy tehát ezek független intézmények, gyakorlatilag a szerb haladópárti szavazótáborotnak is szimpatikus lehet, mikor a saját gyerekeik emellett szállnak síkra. Ez az egyik. A másik, hogy ezek a követelések direkt lettek a lehető legszélesebb minimumra leszorítva. Nekem mesélték, hogy például a jogász hallgatóknak a nagyon nagy része mindenképpen bele akarta venni a követelések közé azt, hogy Koszovóba valahogy vonuljanak be a szerbek. Tekintve, hogy a szerb alkotmányban benne van az, hogy Koszovó Szerbia része, és alkotmányellenes állapot szerintük az, hogy Szerbia ott nincsen jelen jobban. És ezt leszavazták végül. Tehát, hogy a Karevics benne lehetett volna valamilyen szinten a követelésekben. Meg ott van az is, hogy nekem egy egyetemista mesélt, hogy 68-ban például Nyugat-Európában mindenhol ellenzéki jellegű diák tüntetések voltak, de hogy Jugoszláviában akkor is Tito arcképével vonultak a hallgatók, és kvázi nem, hogy követelték, de inkább udvariasan kérték Tito elvtársat, hogy figyeljen már rájuk, aki aztán mondott is egy híres beszédet, amiben a pártelittel szembe helyezkedve végül azt mondta, hogy igen, igaza van a hallgatóknak, úgy fog cselekedni, hogy ők kérik. Tehát
sőt, ugye egyébként nem hallottam ezt a teóriát, de ugye Tito akkor sokakkal leszámolt pont erre hivatkozva, tehát elképzelhető az, hogy Vucic az egyetemistákra támaszkodva leszámol az esetleges ellenfeleivel, és ő meg átmenti magát?
Nem nagyon vannak ellenfelei, tehát hogy olyan szinten uralja a szerb politikát, hogy akár csak kreál, tehát ő inkább szívesebben kreálna magának lassan ellenfeleket. De például, jó, aki talán neki ugye ellenfele, ugye Ivica Dačić, aki ugye a szocialista pártnak az elnöke a mai napig, aki ugye kormányfő is volt, ugye ő minden választás előtt megfenyegeti a Dačićot azzal, hogy nem lesz tagja a kormánynak, mert attól tart, hogy majd a hátába szúrja a kést. Ez egy ilyen rendszeres, nem tudom, ilyen monológia a Vucicnak. Az a baj, hogy egyszerűen nem látszik az, hogy a Vucic engedne a tüntetőknek, nem látszik az, hogy komolyan venné őket. Ugye amikor elkezdődtek az egyetemfoglalások, akkor is azt mondta a Vucic, hogy figyelj, amit akartok, azt csináltok, nem érdekel, volt anarchista gyülekezet. Most viszont már színes forradalomról beszél, ugye arról beszél, hogy többek közt a horvát titkosszolgálat állhat ott mögöttük. Ugye elhivatkozva ki is tiltott azt hiszem valami NGO-tól embereket, és az egész narratívája a tüntetésekkel kapcsolatban az, hogy ez rossz a gazdaságnak, hogy ez szerb nemzeti érdeket sért. Ugye most a legújabb szövege az, hogy amikor a Milorad Dodik ellen a Republika Srpskában ugye folyik egy ilyen eljárás, most nem tudom pont hol tart, de most már van ellen elfogadó parancs is, hogy akkor a hallgatók a Dodik ügyéről és a szerb nemzet nagy ügyéről akarják elvonni a figyelmet. Most éppen ez a narratíva, és ugye Hangályút is bevetett ellenük, akkor ott ezt letagadta, tehát össze-vissza kamozik gyakorlatilag, és nem tudja kezelni az ügyet, nem tudja, hogy mit csináljon vele, mert akkora erővel látja magát szembe, amilyennel még, tehát ez egy Milosevic bukását hozó 2000 októberi demonstrációnál is sokkal nagyobb tömeg, a független betűzések szerint 300 ezer ember volt ott március 15-én, ami egyébként érdekes dolog, hogy ugye azért volt aznapra rakva, mert ugye 15 halálos áldozat volt akkor, hogy ma már tudjuk, hogy azóta még egy valaki meghalt, most csak 16 ember van, illetve az az Arán Gyindzics temetésének évfordulója is. Szóval én inkább azt mondom, hogy a hallgatók azért is kérnek úgymond ilyen keveset, mert tudják, hogy a Vucicnak ez is sok. Tehát, hogyha ezeket ténylegesen teljesíteni, tehát ugye a Vucic azt mondja, hogy ő már teljesített mindent, ami részben igaz, mert valóban már nem tudom hány ezer dokumentumot nyilvánosságra hoztak a pályaudvar felújítás körül, de az egyetemisták az oktatóikkal együtt állítják, hogy ez még nem a teljes dokumentáció, és valószínűleg lehet nekik hinni tekintve, hogy építészmérnök, nem tudom, szakemberek is vannak rengetegen közöttük. Az tény, hogy teljesítették már az oktatásra vonatkozó dolgokat, de például azt nem hajlandó Vucic teljesíteni, hogy a hallgatókra támadók ellen különböző intézkedések elinduljanak, és egyszerűen a haladó párt által működtetett nagyon sok esetben erőszakos hatalmi gépezettől nem tud megszabadulni Vučić, és tök érdekes, hogy sokkal inkább támaszkodik ilyen mindenféle fizetett verő emberekre, amikor tényleg szükség van valakire, mint a saját rendőrségére is. Ami szintén felvesz pár kérdést arról, hogy pontosabban milyen ez a Vučić.
Hát az biztos, hogy a Gemisten ezt fogjuk még követni, hogy mi lesz, mert valószínűleg nem ez volt az utolsó tüntetés. Vagy te mit gondolsz, hogy...
Hát így van. Hát igazából most kezdődik csak el, és most lesz izgalmas, hogy ezért is jó, hogy ezt átbeszéltük. Most, amit ugye gyorsan még, tehát most, amit tudunk, az az, hogy nem mondott a miniszterelnök, és hogy elméletileg egy új kormánynak meg kell alakulni a 30 napon belül április 18-ig, hogyha ez nem lesz meg, akkor új választást írnak ki. Valószínűleg lesz új kormány, és szakértői kormányt akarnak kinevezni USA-ból importált valami szerb menedzserrel. Aztán meglátjuk, hogy ez mennyire tetszik az utcának, de az biztos, hogy ekkora elégedetlenség még nem volt Szerbiában.
Jó, tehát ahogy elmondtad, ebből az következik, hogy ugye az egyetemisták ugyan nem konkrét politikai, vagy legalábbis pártpolitikai követelséget fogalmaznak meg, de már ezek is akár a rendszer egészére problematikusak lehetnek, hogyha Vučić teljesítené. Tehát egy olyan helyzetben vagyunk, ami akár egy jó taktika is lehet az egyetemisták részéről, hogy ők nem pártpolitikailag támadják Vučićot, viszont Vučićnak valamit lépnie kell, mégpedig úgymond a pártpolitikai kereten kívül, tehát mondhatják azt az egyetemisták, hogy igazából itt Vučićnak egyszerűen bizonyos társadalmi engedményeket kell csak tennie, mi nem követeljük a rendszer beomlását és végét, de hogyha Vučić már ezeket is teljesíti, akkor az végül mégiscsak elvezethet a rendszer beomlásához, hogy ez itt gyakorlatilag itt a fő dilemma?
Ugye az ellenzék szerint mindenképpen új választás kell ahhoz, fair és tiszta választás, és egy olyan új kormány, amelyik kvázi azt lehetővé teszi, hogy egyáltalán érdemben teljesíteni lehessen ugye a követeléseket. És a hallgatók is etéren megosztottak. Tehát a hallgatók hivatalosan nem akarnak pártot alakítani, nem akarnak részt venni a választáson, mondván a Szerbiában három oldal van. A hatalom, az ellenzék, meg ők az állampolgárok. A gordiuszi csomót kéne átvágni, legalábbis az ellenzék szerint, és ők azt szeretnék, hogyha az egyetemisták, mint a tüntetések katalizátorai gyakorlatilag beállnának azon ellenzéki követelések mögé, amelyek mentén már a 2018-2020 közötti 1-5 millióból tüntetések is ugye szerveződtek. És ugye akkor Vučić azt mondta, hogyha 5 millió szerb is lenne az utcán, és ezeket követelnék, ő akkor sem lesz hajlandó ezeket megvalósítani. És egyébként hasonlókat mond most is. A hatalom igazából arra vár, hogy a tüntetések radikalizálódjanak. És ennek számtalan jele van. Ugye március 15-én is ugye volt egy ilyen provokáló sátortábor a szerb elnöki palota előtt, ez a Csácsilent. Erről a Gemisten részletesen írtam is, hogy milyen volt bent lenni a legbelső magba. De végül az egyetemisták megakadályozták, hogy komolyabb összetűzésre kerüljön sor. És itt Anna Brnabics, aki most éppen a házelnök, de korábban már volt miniszterelnök is, ő arról beszél már egy ideje, hogy egyszerűen tekintve, hogy ugye Szerbia szerte naponta van több demonstráció, tehát mit tudom én, van Nizsben, Csácsákban, Újvidéken, rengeteg helyen, és ezeket nyilván nem központilag szervezi egy egyetemista, nem tudom, élsereg, hanem van, ahol ezek már rég nem egyetemista tüntetésre, hanem egyszerűen önszerveződő embereknek a saját bulia. Számos helyen ezek már tényleg erőszakosok, tehát egyszerűen dobálnak polgármestereket tojással, kisebb verekedéseket
lehet látni. Nizsben fordult előtt, van is ez a videó, amikor egyrészt a polgármester, meg ugye az egészségügyi központnak a vezetője megy az utcán, és gyakorlatilag tényleg egy ilyen lincselő hangulat van, hogy dobálják őket tojással, és ők nem is csinálnak semmit, tehát nekem furcsa, hogy nem is hívnak rendőrt, hanem ott mennek az utcán megalázott, lehajtott fejjel, az tüntetők meg dobálják őket tojással, és az öltönyükről folyik le a tojás.
Hát igen, ez ilyen, ez Szerbia, mások politika, mások politikai kultúra.
Ugye, lehet más a politika.
Így van, és ugye kvázi arra vár a hatalom, hogy sokkal erőszakosabbak legyenek, aztán erre hivatkozva, nem tudom, rendkívüli állapot legyen, vagy nem tudom, mi a nagy terv. De az egyébként van abban valami, amit a Brnabic mond, tehát ő azt mondja, hogy mi a Vucic pártja, kormánya példát mutattunk mindazok számára, akik szeretik magukat nagy és progresszív demokratáknak nevezni, hogyha Szerbia EU tag lenne, például nem tudom, Németország, Franciaország, Hollandia, akkor az úgy sokkal gyorsabban lezárult volna, mert a csendőrséget kivevényedék volna az utcára első nap, és levertek volna mindenkit, mert hogy nyugaton ezt így szokás, mondja Brnabic, és ehhez képest a kis elmaradott Szerbiában, mert hát már hónapok óta zajlanak ugye a egyetemi blokádok és a tüntetések, és, de mégis, hogyha ők verették volna úgy meg az embereket, ahogy Nyugat-Európában tették többek között a Covid alatti demonstrációkkal is, vagy éppen Spanyolországban a katalán szaporatistákkal, akkor már rég nekik estek volna a különböző EU-s emberek Szerbiának. Szóval valahol érthető a hatalomnak is ez a fajta kettős mércét emlegető nézőpont, de tegyük hozzá, hogy egyébként az EU nem különösebben siet a tüntetőknek a oldalára állni. Nincsenek nagyon látványos szép szavak a szerb demokrácia mozgalom dicséretére, inkább, mint hogyha sajnálnák, hogy Vucic körül fogy a levegőt tekint, vagy azért a Vucic egy megbízható partnere egyébként mind Oroszországnak valamennyire, mind az EU-nak, mind valamennyire az USA-nak. Tehát ő enged mindenkit bizniszelni, neki ugye eleve ez a még kvázi titótól megörökölt irányvonala, és hogy ő mindenkivel jóban van, ő egy el nem kötelezett országot vezet kvázi. És ugye ne felejtsük el, hogy 2023-ban Szerbia és Európa Bizottság stratégiai megállapodást kötött arról, hogy a Szerbiában lévő lítium kincs az európai autóiparnak megy majd, tehát nekik kiemelten fontos, tekintve, hogy lítiumbányát mégiscsak jobb nyitni Szerbiában, mint Németországban. Ilyen német zöldek is, ugye német zöld külügyminiszter van még talán még mindig, mert még nem állt fel az új Merz kormány. Tehát nekik is kényelmesebb az, hogyha a szerbek egészsége károsodik, és nem mondjuk Mecklenburg-Vorpommernbe az ott élőké.
De te akkor mit gondolsz, hogy mi lesz? Tehát, hogy minden két hetente lesz egy tüntetés, radikalizálódás, vagy nem? Tehát, hogy, mert ugye Szlovákiában is ugye pont erről is írtunk nemrég, kemésen ott is vannak két hetente tüntetések, mondjuk ott ilyen kedves pozsonyi hangulatban zajlik az egész, de hogy ott se lehet látni, hogy merre megy ez ki. Most Szerbia azért egy kicsit problematikusabb is, mint Szlovákia, meg valamivel azért hát dinamikusabb társadalom, hogy semlegesen fogalmazzunk. Tehát, hogy ez hova megy ki, hogy majd egyszer itt lesz egy erőszak is, akár a hatalom akaz egyetemisták részéről, vagy akár elfulladt, hiszen ahogy pont említettük, azért az elmúlt jó pár évben voltak itt már tüntetések Vucic ellen, amik aztán végül egyszerűen elhaltak.
Hát az első forgatókönyv az ugye az, hogy Vucic kvázi meghajol tüntetők akarata előtt, kiír egy új választást, és azt megnyeri valamennyire az ellenzék, és lesz egy ellenzéki, tehát a mai ellenzéki kormány, versus Vucic elnök felállás, és valamit egymással kezdenek. Ugye ez talán most a legvalószínűbb forgatókönyv. Van akkor egy olyan, hogy egyszerűen egy idő után vagy provokációkkal, vagy maguktól radikalizálódnak az emberek, és egyszerűen szétverik a tüntetéseket, és az egésznek véget vetnek valahogy. Ez szerintem inkább reális, és benne van az is, hogy egyszerűen kifulladnak a tüntetések, de én ezt ilyen állapotában nem látom, tekintve, hogy a Vuciknak meg a körülötte lévőknek minden egyes megmozdulása csak tovább fűti a dühöt. Ugye a legjobb példája ennek az egész hangágyús történetnek a kezelése, és számos videó van arról, hogy hogyan vetették azt be pont akkor, amikor a 15 perces ugye csöndet tartották a demonstrálók, akkor hirtelen egy ilyen, én is ott voltam a Szlávián a tömegnek a másik felén, de hallottam egy ilyen óriási morajlást, ami egyszerűen jött onnan, és nem tudtuk, hogy mi van. Mi már nem éreztük semmi fizikai dolgot, de azt éreztük, hogy a csöndet megzavarta valami, és hogy fent a belvárosban óriási nagy morajlás, és hangzavar van, és értetlenkedés. És ugye a hatalom ezt úgy kommunikált, tehát nincs is hangágyunk, hát tömegpánik alakult csak ki, nincs is semmi látnivaló, a belügyminiszter le is tagadta, aztán két nappal később ő maga mondta a saját szájával, hát de amúgy vannak hangágyúink, csak nem arra használjuk, amire kéne, mert mi ezeket hangszórónak használjuk. És amikor voltak is ilyen cikkek, hogy szakértők szerint ennek kb. Annyi értelme van, mint kalasnyikovval hátat vakarni, hangágyút hangszórónak használni, de külön meg is mutatta a belügyminiszter, hogy nézzétek, itt ez a hangágyú, hát ez ilyen hangos, hát ez ugye milyen durva, na, ezzel lehet jól bemondani mindenféle, hogy legyen egy békésök a tüntetők. Tehát amikor vannak arról hírek kórházakból, maga a kórház erősíti meg, hogy számos ember olyan tünetekkel fordul hozzájuk a tünetés követő napon, ami a hangágyú által kiváltott fizikai fájdalmat ugye nagyjából magába foglalja, és a Vucic közül ezek aktivisták, akik azért mentek oda, hogy alássák hatalomnak a narratíváját. Tehát, hogy amikor ezzel szembesülnek az emberek Szerbiába, akkor egyszerűen nem tudnak nem dühösek lenni. Tehát emiatt szerintem mindenképpen a Vucicnak engednie kell, és a kérdés most tényleg az, hogy képes lesz-e, tud-e egy olyan kormány tető alá hozni, ami akár egy, ugye az ellenzék azt követte, hogy legyen szakértői kormány, amely kidolgozza 9 vagy 6 hónapban a tiszta választásokhoz szükséges összes feltételt, a közmédiát megtisztítja a nem tudom, a sok szartól, egyébként a szerb közmédia a mai napig egyébként van egy ilyen belső ellenállás ott, és ugye nekik is mennek ki dolgozóik tüntetni, másrészt meg számos adásban egyébként bemondják korrekt módon is a híreket. A Vucic nem egyszer fakadt már ki, amiatt, hogy a szerb közmédia úgymond a dolgát végzi.
De az való igaz, hogy a szerb közmédia az jóval jobb, mint a magyar, tehát pont még egyébként a március 15-i tüntetések idején alapvetően a szerb közmédia honlapjáról is lehetett tájékozódni, és mondjuk el tudom kérdezni, egy ilyen tüntetés a híradó.hu-n hogyan jelenne meg, hogy csőcselék 25 ember, stb. A szerb közszövetlen média alapvetően teljesen normálisan beszámolt, hogy mi zajlik éppen Belgrád utcáin.
Igen, igen. Tehát a szerb kormánymédia kemény, ez a Bulvár Birodalom, ez a Pink Happy TV Informer, ugye ők úgy hozták le a nagy tüntetést, hogy Veliko Majster Vucic, tehát hogy Vucic nagyon nagy mester, egy lövés nélkül győzte le a színes forradalmat, ez volt a narratívájuk. Tehát hogy visszatérve a gondolati ívemre, most tényleg az a kérdés, hogy április 18-ig ugye milyen kormány lesz. Ugye a tüntetők ugye azért nem kérnek úgymond szakértői kormányt, mert akkor az ellenzékkel kéne ugye egy oldalon lenni, ők ezt nem akarják, de valójában meg akarják. Ugye nem akarnak pártot se csinálni, de közben vannak már ilyen plegykák, értesülések, hogy közben már szerveződik valamiféle diák-professzor párt. Tehát ez a technokrata, nem tudom, ilyen valami akár lehet is. Az a kérdés, hogy a Vucic ennek az egésznek mennyire akar teret engedni, tekintve, hogy a legfrissebb kutatások szerint ma már több az ellenzéki szavazó, mint a hatalmon lévő pártok, beleértve ebbe az Ibiza Dácsics féle szocialistákat is. Tehát egy ilyen 45%-nyi ellenzéki szavazó van, és kb. 35%-nyi haladó szavazó, többi meg nem tudja. És ugye látni azt is, hogy a szocialista párt, tehát a Milosevic pártja, meg így ingadozik. Tehát nekik több politikusok a második nyilvánosságban a tüntetőket elismerő kijelentéseket tesz. Számos politikusok el is ment a tüntetésekre. Vucicnak megint előjött ez az állandó paranoiája, hogy a Dácsics majd a hátába szúrja a kést. Tehát, hogy új választást írjon ki, az emiatt nem is nagyon várható. De ugye ő mondta már azt is, hogy amennyiben bebizonyosodik, hogy hangárgyat bevezettek be, úgy, hogy nem lesz többet elnök. Hát ez ugye bebizonyosodott, de még mindig ő az elnök. Egyszerűen arról, hogy minden Szerbiában ő dönt továbbra is, és miért nem látunk be a fejébe, ezért nagyon-nagyon nehéz jósolgatni.
De azért akkor engem Isten azért fogjuk követni, gondolom, Szerbiát.
Mindenképpen fogjuk követni. Nyilván, hogyha beengednek újra az országból, az, hogy az is múlik. De
mi az, amire szerinted befejezzük végére, mi az, amire most leginkább szerinted figyelni kell, tehát hogy mikor lesz az új tüntetés, mi lesz április 18-áig, vagy mi az a legkonkrétabb dolog, amire szerinted érdemes figyelni?
Szerintem arra, hogy április 18-ig milyen kormány alakul. És hogy ezt a kormányt, hogy ez a kormány megcsinálja a ÖFS követelést, amit a diákok ugye akarnak, akkor arra kell utána figyelni, hogy a hallgatók megszavazzák-e a saját plénumjaikon, hogy a tüntetések, hogy a követelések teljesültek-e, mert ugye ők addig tüntetnek, amíg ugye nincs arra a saját döntésük, hogy akkor teljesültek-e vagy sem. Illetve vagy ezt követően, hogyha a hallgatók esetlegesen mondjuk visszahúzódnának, mert a tüntetések, mert a követeléseik teljesültek, a többi ember az utcán marad-e? Mert ugye ezek már mindig nem csak hallgatói tüntetések, tehát Belgrádban is az a 300 ember, aki ott volt, azok közül a hallgatók csupán a szervezők voltak sárga mellénybe, és ők összesen vannak talán, nem tudom, pár ezeren legfeljebb. A maradék 290, nem tudom, 5000 ember az nem valami egyetemen tanul. Tehát én ezekre figyelnék, tekintve, hogy a külföldi nyomás nincs most úgyhogy, hogy engedjen. Az EU-nak van, nem tudom, 4000 fontosabb dolga, a Trumpot meg sokkal inkább az izgatja, hogy a Szerbiával kapcsolatban, hogy a fiának lesz a hotelje, vagy nem. Legalábbis ugye a szerb sajtóban ez jelenik meg, hogy a ifjabb Donald Trump akarna a szerb védelmi minisztérium lebombázott épülete helyére valamilyen Trump Towert építeni. Most a nagy perc, ugye, és ugye ott is volt Trumpnak a fia tüntetés előtti héten Belgrádban a Vucicnál, egy podcastot fel is vettek, és ebbe a Vucicot nagyon megértően hallgatta, amikor arról beszélt, hogy hogyan finanszíroznak ellene színes forradalmakat a nyugati hatalmak. Tehát erről egyszerűen ő dönt, a szerb nép nagyvezetője.
Rendben, hát akkor a Gemisten értelmszerűen továbbra is fogjuk követni a szerb eseményeket. Martin, aki Pécset élve, hát majdnem a Jugoszláviában élő, aztán mindenképpen nagyon sokszor ugye valószínűleg élőben is fog onnan jelentkezni, és valóban Magyarország számára érdekes, mert az a kérdés, hogy Szerbia már előttünk van-e abban az értelemben, hogy túl van már a saját Magyar Péterén is, vagy Magyarország van Szerbia előtt, hogy itt mégiscsak kialakult valamiféle ellenzéki alternatíva Orbánnal szemben, míg Szerbiában még ez várat magára, vagy mondom, lehet, hogy a szerbek már túl vannak ezen is, hogy pártpolitikában kéne gondolkodni, és más irányból szerveződnek. Tehát én köszönöm a hallgatók figyelmét, ugye ez volt a Gemist és a Partizán közös podcastje. A Gemist az egy hírlevél, amit tudtok olvasni, erre előfizetni, de értelemszerűen támogassátok a Partizánt is, hiszen ez teszi lehetővé, hogy ilyen, vagy ehhez hasonló más podcastek lehetségesek legyenek a magyar médiatérben. Én Tehér Péter voltam Bécsből, és köszönöm Martinnak Pécsről a részvételt. Szevasztok!
Ciao, dovidenia!